Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit egy bibliai igével. Azt mondja a Szentírás, hogy milyen kedves azoknak a jövetele, akik a jót hirdetik. És van ehhez az igéhez egy nagyon megrendítő történet, még a brit gyarmatbirodalom idején történt Indiában, hogy ott szolgált kormányhivatalnokként egy keresztjén angol úriember, akinek drága volt Jézusnak a szeretete, és amikor tehette, nem csak a munkáját látta el, hanem kiment az indiai szegény népekhez, és Bibliájával az utcán beszélt nekik Jézusról. És egyszer elkérte egy öreg hindu ennek az angol kormányhivatalnoknak a Bibliát, hogy megnézhetem? Odaadta a Bibliát, félve lapozgatta, és megkérdezte az angolt, ez az öreg hindu, hogy mondd, mióta van meg nektek ez a könyv? Nagyon régóta. És a te édesapád is ismerte Jézust? Ő is ismerte. A nagyapád is? Igen, ő is. Akkor miért csak most jöttetek, és mondtátok el nekünk ezt a drága hírt? Miért nem jött el a te apád és a te nagyapád mi hozzánk, hogy Jézusról halljon az én édesapám meg az én nagyapám? Megrendítő szavak egy hindutól, a keresztjén Európa felé, de a hívő emberek felé, hogy miért nem beszélünk mi erről a drága hírről, hogy Isten örökkévaló szeretettel szeret minket Jézusban. Hát avval kezdtem, hogy milyen kedves azoknak a jövetele, akik a jót hirdetik. Nagyon nagy szeretettel mutatom be a gyülekezetnek Fóris Tamás lelkipásztort Veszprémből. Szeretettel köszöntünk, Isten hozott, és vágyjuk hallani azt a jó hírt, amit Isten te rád bízott. Megkért a pásztor testvérem, hogy még a mai nap legyek házigazda az alkalom elején és a végén, de majd holnaptól én átadnám neki a teljes szót, és majd ő fogja vezetni az Isten tiszteletet. Át is adom most a szót.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm az üdvözlést. Tényleg megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és egy kicsit izgatottsággal jöttem, mert még soha nem jártam itt, de imádkoztam, és abban bízom, hogy Isten ezen az estén is meg fog áldani bennünket, és az egész héten, és közelebb fogunk kerülni ő hozzá, ma este is, és a következő napokban is. Két ige volt igazából a szívemben, amikor erre a hétre készültem, és imádkoztam ezért a hétért. Az egyik, amit Pál apostol a római gyülekezetnek írt, akiket azelőtt még soha nem látott. És az elején azt írta nekik, hogy várom a találkozást veletek, hogy valamilyen lelki ajándékot, kegyelmi ajándékot közölhessek veletek, és hogy együtt épülhessünk ti az én hitem által, és én a ti hitetek által. És aztán pár verssel később azt írta, hogy szeretném, hogy az én munkámnak valamilyen gyümölcse legyen közöttetek is. Szóval ez volt az egyik ige, ami bennem volt, hogy azért jövök, hogy az ige hirdetés, az üzenet, amit hozok, az áldás legyen a ti számotokra is. A másik ige szintén Páltól származik, amit a korintusi gyülekezetnek írt, amikor visszaemlékezett arra, hogy milyen is volt az, amikor először oda ment Korintusba. És azt mondta, hogy amikor hozzátok mentem, akkor eldöntöttem, hogy semmi másról nem fogok tudni közöttetek, csak Jézus Krisztusról, és róla is, mint a megfeszítetről. Úgyhogy ugyanez van bennem. Ezen a héten szeretném Jézus Krisztust a középpontba állítani, mert ő a legfontosabb. És ezért is adtuk ennek az egész hétnek azt a címet, hogy közelebb Jézushoz, mert szeretnénk jobban megismerni őt, szeretnénk közelebb kerülni hozzá, és azt szeretnénk, hogy mindannyian, akik eljövünk, akár csak egy este, vagy több este, azoknak a szívében Jézus Krisztus élőbb legyen az ő jelenléte. Hát először egy éneket tanulnánk meg együtt, amit Józseffel együtt választottunk ki, és a padokon megtaláljátok a kis papírokat, ami megtalálható. Elhoztam a gitáromat is, segítségünkre legyen az éneklésben, és akkor megpróbáljuk először Én bátran éneklem, nagyon könnyű lesz szerintem, és nagyon tartalmas lesz. Úgy hallottam, hogy néhányan már meg is tanulták az elmúlt héten, úgyhogy aki tudja, az bátran kapcsolódjon be, aki pedig még nem annyira, az kevésbé bátran, de aztán reméljük, hogy felbátorodik mindenki. Szövege van neki. A Jelenések könyvében van egy bibliavers, talán ismerős is volt, rögtön eszetekbe jutott erről az igéről, amikor Jézus üzeni az egyik gyülekezetnek, hogy ímé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázok, ő pedig én velem. Még egyszer elénekeljük, jó? Első este kétszer, és aztán a következő estéken mindig ezzel fogjuk kezdeni majd az Isten tiszteletünket.
Ajtónál valaki megáll. Ajtónál valaki megáll. Ó, halld meg, figyelj csak csend. Ajtónál valaki megáll. Jézusod áll kint. Ajtónál valaki megáll. Jézusod áll kint. Ajtónál valaki megáll. Ó, halld meg, figyelj csak csend. Ajtóron valaki kopog. Ajtóron valaki kopog. Ó, halld meg, figyelj csak csend. Ajtóron valaki kopog. Jézuson áll ki. Ajtóron valaki kopog.
Kedves gyülekezet, Isten igéjéből szeretnék olvasni a Máté evangéliumának a 9. fejezetéből, a 9. verstől a 13. versig. Máté evangéliumának a 9. fejezetéből, a 9. verstől a 13. versig így szól Isten beszéde. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy embert ülni a vámnál, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá. Kövess engem! Az felkelt, és követte őt. És történt, amikor Jézus asztalhoz telepedett a házban, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak tanítványainak. Miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy annyira szeretted ezt a világot, a mi világunkat, a mi bűnös világunkat, hogy a te egyszülött fiadat küldted el, hogy bennünket megmentsen. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy ezen a mai napon is azért lehetünk itt, mert te meghaltál a mi bűneinkért, és feltámadtál a halálból, és reménységet adtál nekünk. Köszönjük, hogy az örömhír, ami a te megváltásodról szól, ma is megoldást jelent mindenki számára, aki nyitott, és aki hisz benne. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te vagy az orvos, te vagy a megváltó, te azért jöttél, hogy a bűnösöket, a betegeket hívjad gyógyulásra, szabadulásra, üdvösségre. Kérünk téged, hogy ma este is hívj minket, szólj hozzánk. Amen. Ebben a történetben kétféle embert látunk. Az egyik ember úgy érzi, hogy nincs szüksége Jézusra, a másik féle úgy érzi, hogy szüksége van Jézusra. Azok, akik kissé kötözködően teszik fel a kérdést Jézus tanítványainak, hogy hát a ti mesteretek bűnösökkel, vámszedőkkel ül le együtt enni, hogy van ez? Azok olyan emberek voltak, akik bár ott voltak Jézus körül, és figyelték őt, de nem azért, mintha szükségük lett volna rá, hanem inkább csak kíváncsiságból és a hibát keresték benne. De voltak olyan emberek is, akik viszont érezték, hogy szükségük van Jézusra. Ma is ez a kétféle ember van. Ma is sokan sokféleképpen viszonyulnak Jézushoz. Vannak olyanok, akik mereven elutasítják. Akkor, amikor Jézusról akarunk beszélni nekik, akkor azt mondják, hogy hagyjál engem békén, engem nem érdekel Jézus. Butaság az egész, én ezzel nem foglalkozom. Vannak olyanok is, akik nem utasítják el Jézust, csak egyszerűen nem törődnek vele. Az élet dolgai fontosabbak számukra. Sodorja őket az élet, a megélhetés, a család, a munka, a mindennapoknak az ügyes-bajos dolgai, és nem nagyon foglalkoznak Jézussal. Aztán vannak olyanok is, akik tisztelik Jézust, de azt mondják, hogy nem ő az egyetlen út. Igen, Jézus egy nagy vallás alapító volt, igen, ő egy igaz ember volt, egy nagy tanító volt, egy fantasztikus erkölcsi ideál, és ő is egy út a sok közül, de Jézus mellett még vannak más utak is. Aztán vannak olyanok is, akik érzik a szívükben, hogy Jézus felé kellene fordulniuk, de halogatják. Belül a szívükben már hívja őket Jézus, de úgy érzik, hogy majd egy kicsit később. És természetesen vannak olyanok is, akik már felismerték, hogy Jézus mennyire fontos számukra. Nem tudom, hogy te melyik csoportba tartozol. Te hogyan vélekedsz Jézusról? Hogyan viszonyulsz ő hozzá, amikor eljöttél ma este erre a helyre? De akárhogy is legyen, én azt szeretném mondani ezen a mai estén neked és mindegyikünknek, hogy szükséged van Jézusra. Akárhogy is gondoltad eddig, akár követted őt, akár nem követted őt, azt szeretném mondani, és ez a ma estének a legfontosabb üzenete, hogy szükséged van Jézusra. Nincs senki, akire nagyobb szükséged lenne Jézusnál. És nincs semmi, amire nagyobb szükséged lenne, mint ő. A ma estének azt a címet adtam, hogy miért van szükségem Jézusra. És arról szeretnék beszélni, hogy miért olyan fontos ő. Miért van olyan nagy szükségünk erre? És rögtön az elején szeretném a választ megadni. Azért van szükségünk Jézusra, mert mindannyian bűnösök vagyunk, és a bűneinknek a következményeit viseljük, a bűneinknek a végzetes következményei vannak, és csak Jézus tud megmenteni bennünket. Ezt hadd ismételjem el még egyszer ezt a mondatot. Azért van szükségünk Jézusra, mert mindannyian bűnösök vagyunk. A bűneinknek végzetes következményei vannak, és csak Jézus az, aki megmenthet bennünket. Ezt a választ szeretném most három részre osztani, és elmondani, hogy hogy is van ez. Mit jelent az, hogy mindannyian bűnösök vagyunk? Milyen következményei vannak a bűneinknek, és miért van az, hogy csak Jézus az, aki meg tud bennünket menteni? Nézzük akkor az első kérdést, hogy hogy van az, hogy mindannyian bűnösök vagyunk. A Biblia azt írja a Római Levél 3. fejezetének a 22.-23. versében, hogy mert nincs különbség, mindenki vétkezett. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett. Aztán a Római Levél 3. fejezetének a 9. versében azt írja Pál, mi tehát az igazság? Különbek vagyunk? Én jobb vagyok, mint te? Te jobb vagy, mint én? Egy zsidó jobb, mint egy görög? Egy görög jobb, mint egy zsidó? Azt mondja Pál, hogy különbek vagyunk. Egyáltalában nem, hiszen előbb már kimondtuk azt az ítéletet, hogy zsidók is, görögök is mind bűnben vannak. A Biblia teljesen világosan és egyértelműen beszél arról, hogy mi mind bűnösök vagyunk. És nincs közöttünk különbség ebben a tekintetben. Kivétel nélkül mindannyian vétkeztünk. Emlékszem, hogy évekkel ezelőtt volt egyszer egy házi összejövetel, ahol éppen erről a témáról beszélgettünk. És arról szólt a tanítás, hogy mit mond a Biblia a bűnről. És ahogy erről beszéltünk, az alkalom vége fele megszólalt egy hölgy, aki talán akkor volt ott először, és felháborodottan mondta, hogy hogy képzeljük mi is, hogy képzelem én, hogy azt állítom, hogy ő bűnös. Mert ő nem bűnös, ő soha nem vétkezett. És ez a baj velünk keresztényekkel, hogy mindenkinek belebeszéljük a hasába, hogy bűnös, és attól rosszul érzi magát. Vannak emberek, akik kikérik magunknak, és azt mondják, hogy én nem vagyok bűnös. Viszont a János első levele első részének a 8. versében azt mondja a Biblia. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Tehát aki azt mondja magáról, hogy nem bűnös, az nem az igazat mondja, hanem igazából becsapja saját magát. Mit jelent az, hogy bűnös vagyok, és mitől vagyok bűnös? A Biblia, amikor a bűnről beszél, akkor négy dolgot említ. Négy dolgot jelent a bűn, négy dolgot jelent a bűnösségünk a Biblia szerint. Szeretném felsorolni ezt a négy dolgot, és úgy akarom elétek tenni, mint egy tükröt. Hogy nézzünk bele, és vizsgáljuk meg, hogy a Biblia tükre alapján vajon akkor mi bűnösök vagyunk, vagy nem vagyunk bűnösök. A János első levele a 3. részében, a 4. versben azt írja a Biblia. Aki bűnt cselekszik, törvényszegést követ el, mert a bűn törvényszegés. Tehát az első dolog, amit a Biblia mond a bűnről, hogy a bűn törvényszegés. Igaz, hogy Magyarországon is így van, aki megszegi az állam törvényeit, az állam törvényeinek az értelmében bűnös. A Biblia nem Magyarország törvényeiről beszél, nem is egy másik földi ország törvényeiről beszél, hanem azt mondja, hogy amikor egy ember megszegi, áthágja az Isten törvényeit, az Isten rendjét, akkor bűnt követ el. Most már csak az a kérdés, hogy honnan tudjuk, hogy mi Istennek a törvénye? Mit gondoltok, honnan tudjuk? a Bibliából. Ez az egyik. Kezünkben van az írott ige. Isten kinyilatkoztatott igazsága. És ebből a kinyilatkoztatott igazságból megismerhetjük, hogy Isten mit gondol. Hogy mit tart helyesnek, mit tart helytelennek. Talán legerőteljesebben a 10 parancsolat foglalja össze Isten szellemi és erkölcsi törvényeit. Vajon mondhatja bárki közülünk, hogy soha egyiket sem szegte meg? Van köztünk valaki, aki azt állítja, hogy soha nem lopott? Nem vette el semmit, ami nem az övé volt? Van köztetek bárki, aki azt mondja, hogy soha nem hazudott? Soha nem mondott ki olyat, amiről nem volt meggyőződve, hogy az igaz? Vagy vegyük a legutolsó parancsolatot, ami azt mondja, hogy ne kívánd azt, ami a fele barátodé. Hát lehet, hogy amíg otthonról elérkeztünk idáig, az alatt megszegtük ezt a törvényt. Megláttuk a szomszéd autóját, remélhetőleg nem a szomszéd feleségét, és megkívántuk. Vagy megláttátok az én zakómat, és mindjárt azt gondoltátok, ó, de jó lenne, ha nekem is ilyen jó zakom lenne. Szóval megszegtük az Isten törvényeit. De Isten az ő törvényét nem csak a Szentírásban jelentette ki, hanem azt mondja a Biblia, hogy az emberi lelkiismeretben is. Vannak olyanok, akik soha nem olvasták az írást, de van lelkiismeretük. Vajon megszegtük valaha a lelkiismeretünk törvényét? Volt olyan az életedben valaha, amikor olyasmit tettél, amiről érezted, hogy nem kellene tenned, de mégis megtetted? Ki az, akinek ismerős ez az életérzés? Igaz, hogy megszegtük a lelkiismeretünk törvényeit? Akkor bűnösök vagyunk. A példabeszédek könyvének a 20. fejezetében a 8.-9. vers azt írja. Ha a király az ítélőszékben ül, tekintete észrevesz minden rosszat. Ki mondhatja, tisztán tartottam szívemet, tiszta vagyok, nincs vétkem. Van bárki, aki azt mondhatja? Megszegtük bizony Isten törvényeit. Törvényszegők vagyunk. A másik dolog, amit a Biblia mond a bűnről, hogy a bűn az valójában a szívnek a hitetlensége. Tehát nem is a törvényszegő cselekedetekkel és szavakkal van a legnagyobb baj, hanem a hitetlen szívvel. Amikor az ember a szívében elfordul Istentől, nem törődik vele, hanem a saját útját járja. Jézus azt mondta a János 16-ban, a 8.-9. versben, hogy amikor eljön majd a pártfogó a Szentlélek, lelepezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. Tehát eljön a Szentlélek, és az emberek szívében meggyőzi őket arról, hogy mi a bűn. És aztán így folytatja Jézus, a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Tehát valójában a bűn gyökere a hitetlenség. Amikor úgy élem az életemet, hogy nem hiszek Istenben, és nem hiszek az ő fiában, Jézusban, hanem úgy gondolom, hogy én jobban tudom, mint Isten, és nem bízom rá magamat. A példabeszédek 3.5-ben azt írja a Biblia, bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad értelmére támaszkodjál. Előfordult már velünk az, hogy a magunk értelmére támaszkodtunk, ahelyett, hogy Istenben bíztunk volna? Úgy, ahogy előfordult? A bűnnek a gyökere a hitetlenség. Tehát a bűn az elsősorban nem egy cselekedet, hanem egy hozzáállás. Nem egy helytelen cselekedet, hanem egy helytelen hozzáállás. Amikor nem bízom Istenben. Ez volt a baj az Édenkertben is. Ádám és Éva ahelyett, hogy Istenben bízott volna, a kísértő szavának engedett. Szóval, hogyha belenézünk a tükörnek ebbe a részébe, hogy vajon mi hogy vagyunk, akkor el kell ismernünk, hogy bizony, mi is hitetlenek voltunk. Nagyon sokszor. Nem csak azért vagyunk bűnösök, mert törvényszegők vagyunk, hanem azért is bűnösök vagyunk, mert hitetlenek voltunk. A harmadik dolog, amit a Biblia mond a bűnről, hogy a bűn az olyan, mint egy szellemi tisztátalanság, amit el kell törölni. Olyan, mint egy szellemi spirituális teher, amit le kell venni. Olyan a bűn, mint a testünkön a kosz. Amikor elmegyünk dolgozni mondjuk fizikai munkát, és hazajövünk egy munkás nap után, akkor ugye le kell fürdenünk, meg kell mosakodnunk. Miért? Mert a testünk beszennyeződött, rárakódott a kosz. Azt mondja a Biblia, hogy a bűn az nagyon hasonlóan van a belső emberünkkel. Hogy amikor bűnt követünk el, törvényszegők vagyunk, hitetlenek vagyunk, minden egyes törvényszegő cselekedet, minden egyes törvényszegő szó az egy szellemi, spirituális szennyeződésként rárakódik a belső emberünkre. Ezért mondja a Biblia azt, hogy a bűnöket el kell törölni. Nem egyszerűen csak meg kell bocsátani, hanem el kell törölni, mint ahogyan a testünket lemossuk. Ugyanúgy a lelkünket, a belső emberünket is le kellene mosni a bűntől. Azt írja Dávid a 38. Zsoltár 5. versében. Mert bűneim összecsaptak fejem fölött, súlyos teherként nehezednek rám. Voltál már így? Amikor elkövettél valamit, és úgy érezted, hogy a vétked az szüntelenül előtted van, és súlyos teherként nehezedik rád. Ezt hívjuk úgy, hogy bűntudat. Ugye, hogy mindannyian ismerjük, hogy mi az a bűntudat? A 31. Zsoltár 11. versében ez áll. A gond miatt vége lesz életemnek, a sóhajtozás miatt esztendeimnek. Bűnöm miatt megrokkant az erőm, csontjaim sorvadoznak. Ha belenézzünk az ige tükrébe, és a bűnnek ezt a részét vizsgáljuk, akkor szintén el kell ismernünk, hogy igen, mi is beszennyeződtünk. Igen, mi is ismerjük, hogy mi az a bűntudat. De van egy negyedik dolog is, amit mond a Biblia a bűnről. Azt mondja, hogy a bűn az nem egyszerűen csak egy helytelen cselekedet. A bűn nem egyszerűen csak egy hitetlen hozzáállás. A bűn nem egyszerűen csak egy spirituális szennyeződés vagy teher, hanem azt mondja a Biblia, hogy a bűn az egy gonosz erő. Tudjátok, hol fordul elő a Bibliában először a bűn szó? Elárulom, nagyon az elején, Mózes első könyve 4. fejezetének a 7. versében. És azért nagyon érdekes ez a Biblia vers, mert nem csak, hogy itt fordul elő először a bűn szó, hanem maga Isten mondja ki. Isten mondta ki először azt a szót, hogy bűn. Az Édenkertben megtörtént a bűneset, ezt tudjuk, de ott nem hangzott el az a szó, hogy bűn. Viszont itt elhangzik. Isten mutatja be a bűnt, amikor Kainhoz szól, aki éppen azt fontolgatja, hogy bosszút áll Ábelen. Ismeritek ezt a történetet? És akkor emlékeztek, hogy mit mondott Isten Ábel, Kainnak? Azt mondta, hogy hát ha jól cselekszel, emelfővel járhatsz. De vigyázz, de ha rosszul cselekszel, akkor vigyázz, mert a bűn az ajtó előtt leselkedik, rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Itt a héber nyelv ugyanazt a kifejezést használja, mint amit akkor használ, amikor egy ragadozó állatnak azt a mozdulatát akarja leírni, amikor megfeszíti az izmait, és éppen rá akarja vetni magát az áldozatára. Nos, Isten azt mondja, hogy a bűn az nem egyszerűen csak egy helytelen cselekedet. Az nem egyszerűen csak egy helytelen hozzáállás. Az nem egyszerűen csak egy szellemi teher vagy súly, hanem egy gonosz erő is. Ez az, amit Pál apostol kifejt nagyon gyönyörűen a Római Levél 7. fejezetében. Amikor azt írja, hogy gyönyörködöm az Isten törvényében a belső emberem szerint. Tehát amikor arra gondolok, hogy mi a helyes és mi a jó, és Isten mit mondott, akkor azt mondom, ó, igen, ez a jó. És én is szeretnék úgy élni, ahogyan Isten mondja. Csak van egy problémám. Az a problémám, hogy a tagjaimban egy másik törvényszerűséget látok. És egyszerűen az a helyzet, hogy sokszor olyan dolgokat csinálok, amit gyűlölök. Igaz, hogy sokszor így vagyunk? Éppen csinálunk valamit, amiről tudjuk, hogy nem kéne ezt csinálni. Éppen zabálom telefele magamat egy este, hogy ilyen szép magyarosan fogalmazzak, és közben tudom, hogy ó, ezt a kenyeret már nem kellene megkennem. Ezt a gombócot már nem kellene kivennem. Ezt a slukkot nem kellene elszívnom. Nem kellene ránéznem arra a nőre, nem kellene vizsgálgatnom, hogy hogyan vegyem meg még azt a plazma tévét is, de nem bírom ki, hogy ne csináljam. Azt írja Pál apostol a Római Levél 7. fejezetében, a 19.-20. versben. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ugye micsoda belső ellentmondás? Hogy azt cselekszem, amit nem akarok. Egy rossz dolgot csinálom, de igazából nem is akarom ezt csinálni, de mégis csinálom. Tudjátok, kedves testvérek, hogy az ember önkezével rontja meg a maga életét? Hogy saját magunk tesszük tönkre a saját sorsunkat? Mert olyan dolgokat csinálunk, amiről mi magunk is tudjuk, hogy rossz vége lesz, de mégis csináljuk. Így folytatja Pál apostol. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Tehát, kedves barátaim, a helyzet az, hogy bűnösök vagyunk. Nincs mentség. Ha őszinték vagyunk, akkor be kell ismernünk, hogy mind bűnösök vagyunk. Mert mind megszegtük Isten törvényeit, mert mind hitetlenek voltunk, mert mind beszennyeződtünk a vétkeink miatt, és mert mindegyikünkben ott működik az a bizonyos, rosszra vivő, kényszerítő erő. Nos, ezért van szükségünk Jézusra. Amikor gyerek voltam, egyszer egy bátor cselekedetre szántam el magamat. A szüleim az udvarban rendezték a kertet, és megmetszegették a rózsabokrokat. És hát a lemetszett rózsa veszőket egy nagy halomba rakták, és az ott volt egy kupacba. És akkoriban kaptunk egy új biciklit, és nem tudom, hogy miért, de olyan furcsa gondolatom támadt, hogy én vagyok a szuperhős, és hogy én keresztül fogok menni biciklivel a rózsa tövis halmon, de nem fog kilukadni a bicikli kereke. Ugye általában, hogyha az ember egy ilyen tövises helyen végigmegy, akkor kilyukad a bicikli kereke. De nem tudom, valami miatt úgy gondoltam, hogy én fölötte állok a törvényeknek. És én keresztül fogok menni rajta, és nem fog kilukadni a bicikli kereke. És annyira felvillagyozott ez a gondolat, hogy teljesen belelkesedtem. Úgyhogy felültem a biciklire, és átmentem a rózsatövis halmon. És átmentem, és mit gondoltok, mi történt? Nem lukadt ki a kereke. Úgyhogy még egyszer visszamentem, és akkor se lukadt ki, és átmentem oda-vissza egy jó párszor a rózsatövis halmon, és az az öröm volt benne, hogy igen, valóban én rám nem vonatkoznak ezek a törvények, mert meg tudtam csinálni. És ezzel az örömmel tértem nyugovóra aznap este. Másnap reggel, mikor kimentem, és kerestem a biciklit, ott állt, és mit gondoltok? Bizony. Lapos volt a kerék. Úgyhogy a saját bőrömön kellett megtapasztalnom és megtanulnom, hogy bizony, amit vet az ember, azt fogja aratni is. Azt írja a Biblia a Galatalevél 6. fejezetének a 7. versében, ne tévelyegjetek. Az Istent nem lehet megcsúfolni. Tehát ha az Isten valamit kimondott, az úgy van. Lehet, hogy azt gondolom egy napig, két napig, egy évig, két évig, akár évtizedekig, hogy figyelmen kívül hagyhatom az Isten törvényszerűségeit, de kedves testvéreim, az Isten törvényszerűségei azok működnek. Az ég és a föld elmúlhat, de az Isten beszédei nem fognak elmúlni. Azt mondja tehát a Biblia, hogy ne tévelyegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Az előbb miről beszéltünk az első pontban, hogy mind bűnösök vagyunk. És hogyha bűnösök vagyunk, akkor az lehet következmények nélkül? Nem. A bűn következményeket von maga után. Most szeretném nektek elmondani a bűn három legsúlyosabb következményét. És látni fogjátok, hogy ahogyan kiderült, mindannyian bűnösök vagyunk, ugyanúgy ki fog derülni, hogy ezek a következmények is mindegyikünk életében jelen vannak. A bűn első, legfájdalmasabb, legsúlyosabb következménye, hogy elválaszt bennünket Istentől. Azt írja a Zsoltárok könyve 24. rész 3.-4. verse. Ki mehet föl az Úr hegyére? És ki állhat meg szent hegyén? Ki mehet az Isten jelenlétébe? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárog hiába valóság után, és nem esküszik hamisan. Tehát ki mehet az Isten jelenlétébe? Azt mondja a Biblia, hogy az ártatlan kezű. Na hadd lássam, ki az, aki ártatlan kezű? A tiszta szívű. Hadd lássam, ki az, aki soha nem szennyezte be a szívét? Ki az, aki soha nem sóvárgott hiába valóság után? Bizony, az én kezem nem tiszta. Az én szívem nem ártatlan. Bizony, sóvárogtam én is hiába valóságok után. Akkor mehetek az Isten szent hegyére? Bizony, nem mehetek. Az Efézusi Levél 5. rész 5. vers azt írja. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz kabzsinak, bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. A Krisztus és az Isten országába nem mehet be senki a bűnnel együtt. A gyülekezeti házban a falon kint van egy kép, ez a Széles és a keskeny út. Ismeritek, ugye? Éppen mondtam Józsefnek, hogy nagyon szeretem ezt a képet gyerekkoromtól kezdve. Mert az én édesapám is lelkipásztor volt, és amikor imaházakban jártunk, nagyon sok helyen láttam, hogy kint van ez a kép. És nagyon gyakran megálltam a kép előtt. Ki volt még így, hogy szeretett megállni a kép előtt? Megálltam és nézegettem, mert sok részlet volt rajta. És akkor néztem, hogy az egyik ember veri a szamarát. Aztán ott kocintgatnak az egyik étteremnek a teraszán, a másik helyen meg úton állók lelőnek egy embert. Ezt tudnám idézni. És volt egy részlet, ami nagyon megragadott. Talán emlékeztek rá, hogy van az a szoros kapu, és a szoros kapu mellett van egy kőpad. És a kőpadon ül egy fiatalember, aki a tenyerébe temeti az arcát, és láthatóan szomorkodik, talán sír is. És a hátán van egy nagy batyú. És emlékszem, hogy amikor gyerek voltam, akkor ezen is nagyon sokat gondolkodtam. És azon gondolkodtam, vajon miért szomorkodik ez a fiatalember? Talán azért, mert nem fér be a batyúval együtt a szoros kapun? Vagy azért, mert nem akarja itt hagyni? És szerintem az a batyú, ami az fiatalember hátán volt, az az ő bűneit jelképezi. Kedves testvéreim, a bűnnel nem lehet az Isten jelenlétébe menni. Miért? Mert az Isten szent. Az Isten tökéletes. És amely ember életében csak egy bűn is van, az bizony nem mehet a szent és tökéletes Isten jelenlétébe. És nem mehet a szent és tökéletes Isten szent és tökéletes országába, a mennybe. Mert a bűn kizár az Isten jelenlétéből. Azt írja az Ézsaiás 59:1-2. Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen. Nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson. Néha így vagyunk. Ó, sok ember így van. Ó, hát én kiáltottam az Istenhez, de bizonyára süket. Bizonyára nem hallgat engem meg. Bizonyára rövid az ő keze, és nem tud engem megsegíteni. Ugyanígy voltak Izrael fiai is, és az Úr azt üzente nekik Ézsaiáson keresztül. Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen. Nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választotta el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek. Isten szereti az embert. Szereti. Jót akar az embernek. Jót akar. Isten akarja, hogy mi közösségben éljünk vele. Mindennél jobban akarja. Sokkal jobban akarja, mint ahogy mi akarjuk. Csak az a helyzet, hogy az Isten jelenlétébe nem léphet be senki a bűnnel. Van egy fiatal barátom, aki Veszprémben egy kozmetikai cégnél dolgozik, minőségi ellenőr. Illetve már nem ott dolgozik, néhány hónappal ezelőttig még ott dolgozott. És ő mesélte nekem, hogy van egy úgynevezett fehér zóna a cégnél. És abban a fehér zónában azért hívják fehér zónának, mert csak fehér köppenyben és váltócipővel lehet bemenni. Mert az egy ilyen steril részleg, ahol bizonyára fontos anyagokat kevernek, és egyszerűen utcai ruhában és utcai cipővel nem lehet bemenni. Tehát ha valaki be akar menni a steril részlegbe, akkor fel kell, hogy vegye a fehér köpenyt és a váltócipőt. És hogyha valaki nem hajlandó felvenni a fehér köpenyt és a váltócipőt, akkor bizony nem mehet be abban a részlegbe. Isten jelenléte tökéletes, a menny tökéletes, ő maga tökéletes, ezért bűnnel nem lehet oda belépni. Azt írja a Római Levél 3. fejezet 22-23. vers, ezt részben már olvastuk, mert nincs különbség, mindnyájan vétkeztek, és nélkülözik Isten dicsőségét. Kedves barátaim, Isten arra teremtett bennünket, hogy mi élvezzük az ő dicsőségét. Kedves jelenlévő, hadd szólítsalak meg most így, egyes szám második szemében. Isten szeret téged. Arra teremtett meg téged, hogy megismerd az ő szeretetét. Arra alkotott meg, hogy az ő békéjében élj. Hogy az ő tisztaságában élj. Hogy ő legyen a legjobb barátod. Hogy az életed értelmét ő benne megtaláld. Erre alkotott meg téged is. Mindegy, hogy eddig hogy gondolkodtál. Mindegy, hogy mennyit tudtál erről. De Isten szeret téged. Azonban a bűneid elválasztanak Istentől. És döntened kell, hogy mit szeretsz jobban. a bűnösségedet, vagy pedig az Istent. Ez tehát a bűneink első következménye, hogy elválasztanak bennünket Istentől. Ezt nevezi egyébként a Biblia a halálnak, a szellemi halálnak, a bűn zsoldja a halál. A második nagyon súlyos következménye a bűnnek ebből következik, mégpedig az, hogy kiszolgáltatottakká tesz a sátán uralmának. Tudjátok, hogy a sátán valóságos személy. Nem egy mitológiai alak, hanem egy valóságos személy. Az Efézusi levél második részében, a második versben a Biblia a sátánt e világ fejedelmének nevezi. És azt mondja, hogy ő egy szellemi lény. Egy valóságos személy, de nem anyagi természetű, hanem szellemi lény, aki a levegő birodalmában székel. És azt mondja ez a Biblia vers, hogy az engedetlenség fiaiban működik. Kik azok az engedetlenség fiai? Elsősorban nem azokra gondol a Biblia, akik a szüleiknek engedetlenek, hanem azokra, akik Istennel szemben engedetlenek. Akik azt mondják, Isten, minden kell nekem, amit adhatsz, de te szállj ki az életemből. És a Biblia azt írja, hogy az engedetlenség fiai azok egy gonosz szellemi lénynek a befolyása alatt élnek, aki a sátán. A bűn kiszolgáltatja az embert a sátán uralmának. A sátánról pedig maga Jézus mondta, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. Egy embergyilkos mit akar tenni? El akar pusztítani. A sátán nem akar soha jót nekünk. Azért jött, hogy öljön, hogy lopjon, hogy pusztítson. És akkor, amikor a bűnben élünk, akkor a bűneink kiszolgáltatottakká tesznek bennünket a sátán ereje számára. János első levele a harmadik részének a 8. versében azt írja az ige. Aki a bűnt cselekszi, az az ördögből van. Tehát az eredeti görög így mondja, hogy az ördögből van. Aki a bűnt cselekszi, az az ördögből van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. A bűnt a sátán találta fel. És ő terjesztette el ebben a világban. És azok az emberek, akik a bűnben élnek, azok bizony a sátán uralma alatt élnek. Lehet, hogy ők ezt nem tudják. Lehet, hogy nem tudatosodik bennük, de mégis ez az igazság. És bizony, hogyha valaki a bűnei miatt a sátán befolyása alatt él, akkor az életében jön a halál, jön a pusztulás, jön a romlás, jön a széthullás, a szétesés. És tudjátok, ez az, amit látunk ebben a világban. Lehet, hogy ezt látod a saját életedben, a házasságodban, a családodban, a környezetedben, hogy tönkre mennek a dolgok, hogy széthullanak a dolgok. Vajon miért? Azért, mert a gonosz munkálkodik ott. És a bűnnek van egy harmadik súlyos következménye is, mégpedig az, hogy az ítélet várományosává tesz bennünket. Mert Isten igazságos. És előbb vagy utóbb mindannyiunknak felelnünk kell mindazért, amit ebben az életben cselekedtünk. Azt írja a zsidókhoz írt levél 9. rész 27. vers. Elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik. Eddig még minden ember meghalt, aki a világra született. Két kivételről ír a Biblia. Ki volt az a kettő? Az egyik Énok, a másik Illés. Igaz? Őket magához vette Isten. Nem láttak halált. Még Jézus is halált látott. Csak aztán feltámadt. Ez egy elrendelt törvény. Ha a világra születtünk, akkor meg is kell halnunk. Azt mondja a Biblia, hogy ugyanilyen elrendelt törvény az is, hogy a halálunk után majd egyszer meg kell állnunk az Isten előtt. És számot kell adnunk mindarról, amit ebben a testben cselekedtünk. Isten nem akar elítélni minket, de igazságos Isten. És azért az ítélet el fog következni. Most az amnestia ideje tart. Most akik önként kijönnek a világosságra, azoknak Isten eltekint az ítéletétől. De előbb-utóbb mindannyiunknak meg kell állni. Azt írja a János evangélium a 3. rész 18. vers. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, mármint az Úr Jézusban. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Tudjátok, barátaim, Isten senkit nem akar elítélni, de világosan és nyilvánvalóan mondja a Biblián keresztül, hogy a bűn zsoldja a halál. És hogyha úgy megyünk el ebből az életből, hogy nem rendeztük a bűneinket ővele, akkor nem mehetünk az ő örökké való dicsőséges országába, hanem az örök ítéletnek a helyén lesz az osztályrészünk, ami egy szörnyű dolog, de Isten nem nekünk készítette ezt a helyet, és nem akarja, hogy oda menjünk. Viszont, hogyha kemény a szívünk, és ellenállunk Isten szeretetének, akkor nincs más megoldás, nincs más út, oda fogunk jutni. A Római Levél 2:5 versében azt írja a Biblia, azoknak az embereknek, akiknek kemény a szívük. Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára, amikor az Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy igazságosan ítél. Tehát Isten igazságosan ítél, fog majd ítélni, és aki az ítélet alatt marad, és gyűjti az ítéletet az ítélet napjára, annak magának kell majd elhordoznia. Ugye mennyire súlyos és nehéz dolgok, amikről beszélek? Talán érzitek is, gondoljátok magatokba, ó, ezért jöttem én ide, hogy most ezt kelljen nekem hallani. Néhány héttel ezelőtt volt egy hölgy a gyülekezetünkben, először jött el, és utána elmondta, hogy nem tudta, mire számítson, és amikor jött, arra gondolt majd, hogy eljön, és szépen leül a székbe, és akkor ott majd jót pihen, és majd fogják simogatni a lelkét a prédikációval. És ehhez képest énekeltünk 3-4 dalt, és akkor közben állt mindenki, és őre is úgy érezte, hogy neki is állni kell, pedig nem kellett volna. És akkor utána a prédikáció sem egy ilyen altatós prédikáció volt. És akkor azon gondolkodott, ó, hát nem az lett, amire ő számított. De Isten megérintette a szívét, és azóta újra jön, és érzi, hogy az Úr Jézus hívja őt magához. Lehet, hogy te is azt gondolod, de tudjátok, akkor, amikor orvoshoz megyünk, akkor az első dolog mindig, hogy a diagnózist felállítsa. És amikor az orvos azt mondja, hogy hát uram, önnek egy csúnya nagy körömgombája van, akkor ezt nem azért mondja, hogy megsértsen, hanem azért mondja, mert hogy feltárja a problémát. És mint jó orvos utána a terápiát is javaslatot tegyem. Szóval, kedves gyülekezet, szükségünk van Jézusra. Miért van szükségünk rá? Azért, mert mindnyájan bűnösök vagyunk. Mert mindnyájan viseljük a bűn következményeit. És itt a harmadik pontom, egyedül Jézus tud megmenteni minket. Egyedül Jézus tud megmenteni minket. Nincs más lehetőség. Nincs más út. Nincs más szabadító. Egyedül Jézus. És 2000 éve ez a legerőteljesebb igazság, ami emberek millióinak az életét változtatta már meg. Hogy az Isten fia, Jézus Krisztus, aki meghalt a mi bűneinkért a kereszten, és feltámadt a harmadik napon, most is él, képes megmenteni a bűnös embert. Amikor Jézus ott evett együtt azokkal a farizeusokkal, illetve a vámszedőkkel és azokkal a bűnösökkel, miért volt velük együtt? Azért, mert meg akarta gyógyítani őket, és meg akarta menteni őket. És ő ma is azért van itt. Azt írja a Biblia a Timóteushoz írt 1. levél 1. fejezetének a 15. versében. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. Azért jött el Jézus Krisztus ebbe a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4:12 ezt mondja Péter és János a nagy tanács előtt. Nincsen üdvösség senki másban. Nem is adatott az embereknek az íg alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Csak Jézus tud megmenteni minket. Nem tudjuk megmenteni magunkat. Nem tudnak mások se megmenteni minket. Nem tudunk a bűneinktől szabadulni a saját erőnkből. Nem tudnak a pszichológusok se megszabadítani bennünket. Nem tud senki se kihozni bennünket a sátán uralma alól, még az amerikai hadsereg sem. Még a tech kommandó sem. Mert a sátán nem fizikai haderő, hanem egy lelki, szellemi területen harcoló ellenség. Ezért bennünket a bűnből és annak a következményeiből egyedül az Isten fia, Jézus Krisztus tud megmenteni. János 14.6-ban maga mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Nincs más út az atyához, csak Jézus. A Timóteushoz írt első levél, második részének az 5.-6. versében ezt mondja a Biblia, mert egy az Isten, egy a közben járó is Isten és emberek között az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért. Szóval az elején azt a történetet olvastam fel, amikor Jézus leült a bűnösökkel és a vámszedőkkel. És azt mondtam, hogy ebben a történetben kétféle embert látunk. Az egyik, aki úgy érzi, hogy nincs szüksége Jézusra, a másik, aki érzi, hogy szüksége van Jézusra. Egyetlen egy kérdéssel szeretném ma este befejezni. Te hogy érzed? Neked szükséged van Jézusra? Az én üzenetem az, hogy szükséged van Jézusra. Mert te is bűnös vagy, te is viseled a bűn következményeit, és téged is csak Jézus tud megmenteni. Holnap, ha eljöttök, akkor beszélni fogok arról, hogy miért csak Jézus tud megmenteni, és hogyan mentett meg bennünket. Most imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te nem hagytál bennünket a bűneinkben. Nem nyugodtál bele abba, hogy a sátán mindent ellopjon, tönkretegyen, és végül az örök kárhozatra jussunk. Köszönjük neked, hogy annyira szerettél bennünket, hogy a te egyszülött fiadat áldoztad fel értünk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy azért jöttél a mennyből a földre, hogy minket, bűnösöket megments. Én ma este köszönöm neked itt, a gyülekezet körében, hogy engem is megmentettél. Szeretném elmondani neked, hogy szükségem van rád. Nagyon hálás vagyok érted és neked, és úgy érzem, hogy a legfontosabb dolog az életemben az, amit te tettél velem, és amit tőled kaptam. Ezért te vagy az első az én szívemben. Amen. Most egy percig maradjunk lehajtott fejjel, és tartsunk egy csendes percet. És ha úgy érzed, hogy a szívedben szólt hozzád az Úr Jézus, akkor magadban csendesen reagálj neki.
Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Köszönjük az igét, elsősorban az Úrnak, és neked is, aki elhoztad közénk. Kedves testvérek, ha az Úr érted bennünket, a héten péntekig minden este 6:30-kor Isten igéje köré hívnak a harangok, hívogassuk egymást, biztassuk egymást, hogy jöjjünk el, legyünk együtt Isten igéje körül. Isten akar velünk beszélni az ő igéjén keresztül, jelen van szent lelkével, megérinti a szívünket, hogy a mi életünk megelevenedjen Jézusban, és örök életet adjon nekünk. Ez a tét. A saját örök életünk. Holnapi szeretettel várunk mindenkit. Az áldás vétel előtt a záró énekünket énekeljük, a 460-as énekünk, és az első 3 versét 460-as énekünk az énekes könyvünkből, és az első 3 versét énekeljük a 460-as éneknek. Így kezdődik a 460-as énekünk. Amint vagyok sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat, ki értem áldozád magad, fogadj el Jézusom. fennállva vegyük az áldást. Jézus Krisztus mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorázok, ő pedig én velem. Amen. Isten velünk, viszontlátásra.